A karácsonyi időszak nagy egyházzenei művei közül a Bach karácsonyi oratóriuma a legtöbbet játszott, a legfelkapottabb, legismertebb mű, talán Bach művei között is. A választásunk nem azért esett erre a műre, mert a legismertebb vagy a legnépszerűbb alkotása Johann Sebastian Bachnak, és nem is azért, mert az idén 290 éves a keletkezése. Talán egyesek azt gondolnák, hogy igen. Áprilisban bemutattuk a 300 éves János Pasiót, és most erre specializáltuk magunkat, hogy kerek évfordulókat ünnepelünk. Nem azért, hanem mert ezzel a művel is úgy gondoljuk, hogy a Schola Cantorum Transilvaniensis egy olyan lépcsőt léphet meg a saját fejlődésében, aminek most jött el az ideje. Ez egy kicsit nagyobb hangszerelésű mű, mint a János Pasió természetesen. Adja az évközi idő is ennek a jelleg karácsonnyal kezdődik, első napjával is vízkereszttel fejeződik be a hat kantátának a ciklusa, és ezért a saját örömünkre, és természetesen a kolozsvári közönség örömére is tanultuk meg ezt a művet, és szeretnénk bemutatni.
Mit is jelent ez, hogy kantáta a ciklus? Van egyrészt a történet is, ami fontos szerepet játszik benne, de hogy így zeneileg egyébként hogyan haladunk?
A karácsonyi oratórium egy hat kantátából álló nagyobb mű, amely ezzel a hat kantátával lefedi a fontosabb ünnepeket karácsonyi időszakban, kezdődik karácsony első napjával, és befejeződik vízkereszttel. Mi nem fogjuk mind a hat kantátát előadni, mert ez ebben a hideg időszakban nagyon közönség megpróbáló lenne, de az első, harmadik és hatodikat, amelyikek, hogy úgy mondjam, a legbombasztikusabbak, nem csak ezért természetesen, hanem azért is, mert ezek összefüggnek, tehát hangszerelésben természetesen egy kicsit kötve vagyunk ahhoz, hogy ha már jönnek a trombitások, és sikerül három barokk trombitást összeszedni Erdélyben is, akkor énekeljük el mind a három barokk trombitás részét a kantátának, tehát az egyest, a hármast és a hatost. Ez a három kantáta, az első az ugye első napjára van, karácsony első napjára, a harmadik az karácsony harmadnapjára, ami ugyebár a pásztoroknak a jászolnál való Jézus imádása, ez lenne ugye az összefogó címe, és a hatodik az vízkereszt, tehát a napkeleti bölcsek három királyoknak a reverenciája Jézus jászol előtt.
Csilla, hogy érzed így a csapat szempontjából, ez most egy mekkora kihívás? Hol rejlenek az igazán közelségei is akár a szkólával, magának a műnek?
Hát a János Pasió után mondhatom azt, hogy kicsit könnyebb a műnek a megtanulása, nagyon szeretünk Bachot énekelni, már érezzük is az ízét a műnek, de amúgy nagyon készülünk is rá, hangképzésileg is, hiszen most másodszor hívta meg Erzsébet Hans Görg
Kagelhofer
személyében jött egy tenor énekes, aki egyenként is foglalkozik velünk, egyszerű hangképzéseket is tart, illetve a műből részleteket dolgozunk ki.
Hogyha nézzük az első kantátát, akkor említetted már Erzsébet, hogy trombita, lesznek trombiták, üsdob is, és még micsoda?
Az első kantátának tett van három trombita, és nagy örömömre szolgál, hogy kettőt Erdélyből le tudunk fedni, mert a trombitásoknak az alkalmazása, hogy úgy mondjam, lenne tulajdonképpen az első, tehát amikor elhatározza egy kórus, hogy a karácsonyi oratóriumot előadja, akkor az kellene legyen az első szervezési lépés, hogy összeszedjük a trombitásokat. Nagyon nehéz. nagyon nehéz barokk trombitást találni általánosan is, és itt Erdélyben kimondottan, de kettőt találtunk, és ennek nagyon örvendek, úgy, ahogy a zenekarnak nagy része erdélyi, tehát vannak külföldről meghívott vendégeink is, de próbálunk mindenféleképpen erdélyi igazi régi zenészeket, tehát olyan személyeket meghívni, akik hosszabb ideje foglalkoznak már a régi zenével, akik már vettek hangszereket, nem mindenkinek van természetesen, de van, aki modern hangszeren és bélhúrral játszik, de vannak olyanok, akiknek sikerült tényleg már befektetni egy barokk hangszerbe, akik stilisztikailag is kiismerik magukat, akiknek ez, hogy úgy mondjam, már nyelvezetükké vált a barokk zenének az előadásmódja, ami egy különleges dolog. És nagy-nagy örömömre találni Erdélyben is, nem is keveset, és egyre jobban összerázódik az a csapat, akivel a szkóla is szeret együtt dolgozni, és akikkel ilyen kölcsönös tisztelettel és szeretettel tudunk ezeken a dolgokon fejlődni.
Ez is ilyen folyamatos tanulás, fejlődés. Nem tudom, Csilla, te ezt a részét hogy látod, ahogy így akár jönnek új hangszerek is, vagy új hangszeresek, új emberek ebbe a történetetekbe?
Mi Erzsébetben bízunk, a karmester fog mindent össze, és tényleg így van. Mi megtesszük, amit tudunk a kórus részéről, és igyekszünk odafigyelni mindenre, majd teljes gőzzel és teljes erőbedobással, amikor meg lesz a csapat és a próbák.
Én talán annyit fűznék ehhez hozzá, hogy most ott vagyunk, hogy a csapat, ez a 15 fős csapat, aki mi vagyunk, nagyon össze van rázódva, nagyon hangtechnikailag már tényleg egy nagyon jó fejlődést láthatunk, vagy tudhatunk magunk mögött. Ezt a visszajelzésekből is tudjuk. Mi próbálunk arra koncentrálni, hogy mindig van tovább fejlődés, de néha azért megállunk és körbenézünk, és örömmel tapasztaljuk, hogy tényleg meglátszik a munkánknak az eredménye. Úgy, mint minden csapatnak, a szkólának is vannak ilyen belső kavargások, úgy értem, hogy mindenhol, ahol 15 ember együtt van, ott vannak emberi interferenciák, és ennek pedig nagyon örvendünk, hogy nálunk ez mindig nagyon-nagyon szépen zajlik, tehát az egyetértés és a megértés a csapatban nagyon, ez nekem külön öröm, hogy egy ilyen tényleg nagyon zenére összpontosító, de a lelkiekben is kiegyensúlyozott és nagyon szép élményeket nyújtó csapat van körülöttünk és körülöttem, és én is ebben a csapatban lehetek. A hangszeresekkel úgy vagyunk, hogy természetesen többekkel próbálkozunk, és ez is egy ilyen folyamat, hogy meghívunk különböző embereket, kipróbáljuk egymást, van, akivel nagyon jól működik, van, akivel esetleg csak ritkábban találkozunk, de akivel eddig együtt dolgoztunk, mindenkivel nagyon szívesen dolgoztunk együtt. Csak természetesen ezek a zenészek általában nagyon elfoglaltak, és ez is egy kihívás, hogy ezt a sok embert, aki Erdély minden részéről, tehát nem csak kolozsváriak vannak ebben a mostani zenekarban benne, tehát úgy összehangolni, hogy a saját munkahelyükkel mindegyikük valahol alkalmazva, mint zenész, meg tudjuk ezt valósítani. És annyit mondanék még a szkóla fejlődéséhez, hogy már most látszik az, hogy a szkólások viszik tovább a dolgokat, tehát például pont Sógor Sámuel, aki ugyebár augusztus 1-től a kétágú templomnak az egyházzenésze. Biztosan, hogy nem csak a szkóla hatására, de talán ez is benne van, próbálkozik, és nagyon ügyesen meg is valósítja a gondolatait az egyházzene dúsítására, a református templom és liturgia keretében, és ez a lényege a szkólának, hogy egy ilyen erős magot képezni, amiből aztán a tudás lehet szórni.
Csilla, te is úgy érzed, hogy amit itt tanulsz, elsajátítasz, azt tudod kántorként is alkalmazni? Például ez így a te esetedben, minden napokba úgy szólván, vagy vasárnaponként, hogy nyilvánulhat meg.
Természetesen én is, amit lehetett a kétágú templom kórusában bevetettem, és a saját éneklésem is teljesen más, úgyhogy kórustagként akárhol énekelek, vagy ha kórust tartok, akkor mindig ott van, és én is úgy próbálom elmondani, ahogy mi is tanuljuk és halljuk. A fülünk is finomul, hallásunk, nem csak a hangot adjuk ki másként, tehát oda figyelünk arra a hangminőségre. Hát nem mindig sikerül, de igyekszünk, és már látjuk azt, vagy halljuk azt, amikor valami nem jó, és akkor már tudunk rajta javítani.
A hangszereknél egy pillanatra még megállnék. Végignézve timpáni, brácsa, hegedű, cselló, fagott, és hosszasan lehetne sorolni orgona. Most akkor így hogyan alakul ez a része, hogy lesz ez a kavalkád?
Ez egy ilyen Bachnál, hogy úgy mondjam, szokványos zenekari fölállás, tehát nincsenek olyan különleges különleges hangszerek ebben a három kantátában, mint például volt a János Pasin az Oboa da Caccia. Tehát mondom, hogy a trombiták, meg természetesen a dob, az most, ami megadja ennek az egésznek a savát borsát, hogy úgy mondjam, ami különlegessé teszi a hangzást. Szerkezetileg vannak egészen érdekes dolgok, tehát ennek az oratóriumnak természetesen most magyar vagy román nyelvezetű hallgatóságnak kicsit érdekesebb lesz követni a szöveget. Természetesen sokan tudnak Kolozsváron is németül, és ki lesz vetítve a fordítás is. Ez nagyon fontos, mert, hogy úgy mondjam, a karácsonyi Jézus születésének a története lesz elmesélve részletekben, és zeneileg is a recitatívókon keresztül lesz közvetítve, elmesélve a történet. Lukács evangéliuma szerint, a hatodik kantátában más evangélium szerint, de az egyes és a hármas az a Lukács evangéliumát követi, és a recitatívók lesznek szekkó, tehát azt jelenti, hogy csak a kontinuók fogják, de akkompanyátó is, ahol több hangszer lesz, tehát például lesz olyan, ahol a vonósok bele vannak bomba. Vannak olyan elméletek, hogy Bach ezt a hat kantátát valahonnan összeszedte, mert hát kellett egy nagy mű, vagy egy sorozat, akkor ezt így összeállította. A János Pasionál tudjuk, hogy ez igen, így történt, hogy több művet vont össze, és több művet kapcsolt egymáshoz. Kórusokra értem ezt, viszont a Karácsonyi Oratóriumnál úgy látszik, hogy ő erre készült, hogy ez a ciklus, ez meg fog valósulni, és ugyan elég soknak van, hogy mondjam, már egy elődje, vagy ős formája, úgy, mint például az első kórusnak is. Viszont teljesen logikus, amikor összeáll ez a hat kantáta, hogy ő erre készült, tehát tudta azt valószínűleg, hogy szükség lesz egy ilyen nagyobb ciklusra, és azt is tudjuk, hogy amikor ezt a Karácsonyi Oratóriumot komponálta, akkor pont egy ilyen nagyon elismert fázisában volt az életének, 1730 és 34 között a lipcsei rektor, akinek a közvetlen főnöke, egy olyan személy volt, aki nagyon sokat tett Bachért is, de a Tamás templom fiúkórusának például a kollégiumát tataroztatta, ami ugye tudjuk a feljegyzésekből, hogy Bach mindig panaszkodott, hogy mennyire kezdetleges állapotok uralkodnak ott. Tehát egy ilyen elismert fázisában volt az életének, és ezt tudjuk, hogy mennyire fontos a kreativitásnak a fejlődéséhez, és akkor gondolom, hogy így hálából is, meg nem tudom, éppenséggel kedve is volt, meg mit tudom, és akkor megajándékozta a lipcseieket ezzel a szép karácsonyi ajándékkal.
Karácsonyi ajándék lesz ezúttal a kolozsvári közönségnek is. Ez a produkció viszont előtte a bécsi közönségnek, és már az áprilisi, a húsvéti János Passió kapcsán is volt egyfajta ilyen ott is, meg itt is, és azt mondtátok akkor, ha jól emlékszem, hogy hát mind a kettő bemutató tulajdonképpen ezúttal is így viszonyul egymáshoz a bécsi és a kolozsvári.
Igen, tehát a kórusnak és a zenekarnak, ami a zenekar megint különböző lesz, részben lesznek olyanok, akik mind a két produkcióban játszanak, de ez logisztikailag megvalósíthatatlan a karácsonyi időben, hogy minden erdélyi zenész ki tudjunk vinni Bécsben. Nekem személy szerint az lenne a legideálisabb helyzet, hogyha ugyanazzal a zenekarral és ugyanazzal a kórussal tudnánk mindig előadni a dolgokat. Bécsben természetesen úgy van, hogy ott van egy egyházi kórus, amihez a szkóla hozzá kapcsolódik. Ez a kórus a luteránus templomban működő kórusom, aminek Luterána a neve. Ez a kórus egy nagyon jó szinten áll, egyedül is el tudná énekelni a Karácsonyi Oratóriumnak ezeket a tételeit, de természetesen a szkólával egy még szebb és még fenségesebb előadás lehetséges. A szkólának is jó gyakorlat, hogyha Kolozsvári, ugye a kolozsvári hallgatóság az a legerősebb és a legkritikusabb, hogy úgy mondjam, úgy vettem észre, világszerte. Tehát, hogy mielőtt a kolozsváriak elé visszük ezt a művet, ami úgy tudom, hogy az utóbbi 10 évben nem hangzott el Kolozsvári Fehérváron, tehát modern hangulásban is, ezt megemlíteném, hogy természetesen mi megint 415 hercen énekelünk, tehát félhanggal lenne historikus, de ezt gondolom, hogy a beszélgetésből már világos, historikus hangoláson játszunk és énekelünk. Tehát mielőtt Kolozsvár elé visszük, azelőtt Bécsben kigyakoroljuk.
Csillának is adjuk vissza a szót. Ugye itt katolikus templomba kerül be ezúttal Kolozsváron a bécsi luteránus után, és akkor hogy van, hogy ide mindenki jöhet vallástól függetlenül, de hogy érzed a piaristáknál most úgy a hangzás, úgy a mindenféle, hogyan alakul majd a történet, tehát helyszínileg?
A piaristáknál már énekeltünk, és ismerős számunkra a templom.
A piarista templomot, mint helyszínt, azért tudom nagyon jól elképzelni a karácsonyi oratóriumnak, mert ugyebár Kolozsvárnak a barokk temploma, és ez egy barokk mű, tehát nagyon szépen oda talál. Természetesen, hogy a Szent Mihály templomban is gyönyörű szépen szólna ez a mű, viszont az évszaknak az előnyei és hátrányai is inkább kecsegtetnek azzal, hogy a kisé melegebb és füthetőbb piarista templomban énekeljünk. Keréd István, a piarista templom egyházzenésze, és hát nekem ugyebár öcsém is hívta fel a figyelmünket, hogy el tudná képzelni, hogy ott énekeljük el ezt a művet, és akkor megkértük, hogy énekelhessük el, vagyis egy ilyen meghívás és elfogadás és köszönet is van a piarista templom fele, hogy ott lehetünk. Erről, hogy a szkólában sok református énekel, viszont a katolikus egyház berkeiben találtunk egy olyan helyet, ahol otthon érezzük magunkat és próbálhatunk, tehát a Kolozsvári Egyházzene Egyesületnek a zenetermében próbálunk mi is, mint sokan mások Kolozsvárról, mindenféle felekezet tagjai. Mi valahogy úgy vagyunk ezzel, hogy nem vagyunk felekezeti kórus, és minden felekezetnek a segítségét elfogadjuk, kérjük, és ez az Egyházzené Egyesület, Potyó István ugye az elnök ennek az egyesületnek, adja meg nekünk azt a biztos keretet per pillanat, ahol egyszerűen nem kell azzal foglalkozzunk, hogy most hol fogunk próbálni, és ez megad egy bizonyos kontinuitást is a kórusnak, hogy tudjuk, hogy ebben a teremben fogunk próbálni, és kiismerjük magunkat, és ezért is nagyon hálásak vagyunk. A koncert is az Egyházzene Egyesülettel közösen szerveződik. Az az érdekes, hogy erre a hangversenyre például a bécsire erdélyi zenészek jönnek Dublinból, vagy Grazból, tehát próbáljuk azokat a fiatal zenészeket, akik most külföldön tanulnak, bevonni, és én mindig megkérdezem azokat is, akik esetleg még valahol Bázelben tanulnak, tehát a Schola Cantorum Basiliensis egyetemen, ami világhírű. Tehát van egy ilyen elképzelése is a Schola Cantorum Transilvaniensisnek, hogy bevonni azokat a külföldön élő fiatal, hát élő és tanuló zenészeket, akiknek viszont természetesen hogy a szívük hazafele húz, és egy olyan otthont adni nekik, ami még hiányzik itt Erdélyben. Tehát Erdélyben még ugye a régi zene képzésnek nincsen alma matere, és nem titok, hogy hosszabb távon ezen próbál a Schola is dolgozni, hogy legyen egy ilyen hely, ahol ezt meg lehet majd valósítani, mert természetesen, hogy Bach ő a legcsillogóbb és prominensebb képviselője a barokk zenének, és úgy, mint egyházzenének is, viszont rengeteg mester, és nem mondom azt, hogy kisebb mester van, mert vannak ismertek és kevésbé ismertek, de mindannyian mesterek, és nem csak a barokk zene, hanem a reneszánsz zenének is, és a belehajlása a romantikáig rengeteg lehetőséget ad, tehát a munkából soha nem fogunk kifogyni, és Isten áldásával szép út áll előttünk.
Thank you.
kiegészíteném, hogy ez a mesterkurzus, ami most zajlik, a hangképzés mesterkurzus, ugye ez már a második alkalom, tehát volt egy októberben, és ezzel párhuzamosan Erzsébet karvezetés mesterkurzust is meghirdetett, úgyhogy aki nem éppen a 20 perces vagy 40 perces hangképzésen van, az darabokat hozhat a karvezetés mesterkurzusra, és ezzel éltek is a szkólatagok, és külsősöknek is meghirdettük, most nem jelentkeztek olyan sokan, de reméljük, hogy ez is be fog indulni. Tehát a szkólatagok között, ahogy említettünk, nagyon sok karvezető van. A János Zsigmond kollégium kórusainak karvezetői, illetve a református kollégium kórusainak karvezetői, gyülekezeti kántorok és karvezetők. Úgyhogy nekik nagyon fontos is ez a tanulás, és jönnek is darabokkal, és kérik az Erzsébet tanácsait, és ez hasznos.
Ami nekem külön öröm, hogy vannak olyan nem tagok, de érdeklődők, akiknek a szkóla munkássága segít bizonyos döntéseknek a meghozatalában. Tehát például, hogyha van lehetősége valakinek, aki hajlik a karvezetés, vagy akár a karmesterkedés felé is, akkor ez a karvezetési kurzus esetleg megmutatja, hogy egyáltalán van rá tehetsége, kicsit belekóstolhat az alapokba, és ugyanez a személy, hát itt most megint kihangsúlyozódik a Sógor családnak a díszes hajtásai, de Sógor Dénesről van szó, aki már a szkólában, mint külső, szinte azt mondhatnám tag, de vendég inkább. Sokszor besegített, jazz misét kísért, és a nyáron is meghívtuk, hogy kísérjen egy modern darabot le, amit a Biennale keretében adtunk elő. Tehát vannak ilyen fiatal érdeklődők, akiknek tényleg ez egy lehetőség kicsit belekóstolni, mindenféle elkötelezettség nélkül így az irányt egy kicsit megtapasztalni, hogy milyen ez.
Passzív tagok is részt vehetnek ezeken a kurzusokon, hogy csak megnézzék, hogy zajlik egy próba, vagy egy hangképzés, és utána pedig, hogyha bátorságra kapnak, akkor aktív tagként is részt vehetnek.